Lapozzatok kérlek a Zsoltárok könyvéhez. Ma három Zsoltárt fogunk megnézni, a 77-kel kezdjük. Három Zsoltár lesz ma, három különböző szerzőtől. Én olyan, mintha három vendégtanítót hívtam volna ma, mert ez a három Zsoltár, mint a három ember tanúvallomása lenne arról, hogy ők gondolkodtak Istenről. Az egyik, a 77. az Ászáv Zsoltára, a 84-et nézzük meg, ami Kóra fiainak a Zsoltára, és a 86-at nézzük meg, ami Dávid Zsoltára. Három különböző szerző, de mégis egybe cseng, amit mondanak, ahogy ők Istenre tekintettek, és ahogy mi Istenre nézünk, ahogy mi ismerjük őt, az megváltoztatja az életünket, és ebből a Zsoltárból visszaköszön az, ahogy ők gondolkodtak az Úrról. Mit jelentett nekik Isten? És nagy lecke van nekünk, nagy lecke van nekem is benne. 77. Zsoltár. Ászáv Zsoltára. Ez az Ászáv, ő a templomban szolgált. Az első Ászáv, ő volt a kar vezető, a kórus vezetője a templomban. Nem biztos, hogy ez az az Ászáv, mert az ő utódait, a karvezetőket is így hívták utána. Valószínűleg ez ő, Dávid idejéből. Ennek a Zsoltárnak az a címe, hogy Csüggedéstől hálaadásig. És ez a Zsoltár gyönyörű képe annak, hogy hogyan, milyen erővel tud munkálkodni Isten igéje és Isten lelke az életünkben. Volt már veled olyan, hogy csüggetegül, fáradtan, elgyötörten odaültél Isten igéje mellé és felfrissített téged? Annyira csodálatos Isten igényének ez az ereje, hogy elfáradtan, tényleg néha reménytelenül, vagy reményvesztetten oda megyünk Isten igényéhez, és Isten igéje visszateszi a szemünket a megfelelő helyre. Erről bizonyság ez a Zsoltár, visszafordítja az Úr a gondolatainkat, de nézd meg, hogy hogyan ír Ászáv. A karmesternek, Jedutunnak Ászáv Zsoltára. Hangosan kiáltok Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodtam, kezem éjjel is kitárom felé lankadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni. Ászáv nincs túl jó helyen. Ahogy írja ezt az első két verset, azt mondja, hogy nyomorúságom idején az Úrhoz kiáltottam. Se éjjelem, se nappalom, nem tudok aludni éjjel, hanem csak az Úrhoz kiáltok. Ez egy alapvetően nagyon jó dolog, nem? Amikor ennyire el vagyunk gyötörve, ennyire el vagyunk csüggedve, akkor Istenhez menni. Én úgy veszem észre, hogy ez nem mindig jön természetesen. Nem mindig könnyű Istenhez futni, de Ászáv ezt teszi, de mégis azt írja, hogy éjjel-nappal kitárom kezem feléje, de lelkem nem tud megvigasztalódni. Bár azt mondhatnám, hogy amikor el vagyunk gyötörve, akkor elég egyszer Istenhez kiáltani, és minden gondunk megoldódik. Bár ezt mondhatnám, de nem így van. Van olyan időszakok, amikor nem jön azonnal a vigasztalás, mint hogyha be lenne zárulva az ég. Mint hogyha egy ért fal lenne ott fönt, és amikor imádkozunk, az imáink visszapattannak. Úgy tűnhet. Kiáltott Ászáv Istenhez, az Úrhoz folyamodtam nyomorúságom idején, hozzá kiáltok még hangosan is, de lelkem nem tud megvigasztalódni. Kesereg a szíve, az érzései sodorják, és amit lát, az elkeseríti. Szeretném, hogyha emlékeznél arra, amit most mondok, és figyelj rám, Isten valami furcsa dolgot tanít mindannyiunknak. Ez egy abszurd dolog, hogyha jobban meggondoljuk, de nagyon hasznos. Azt tanítja nekünk Isten, hogy Isten igazságai szerint gondolkodjunk, felülbírálva azt, amit érzünk, és amit észlelünk. Isten tanítja nekünk az igazságát az igén keresztül. Elmondja, hogy ő hogy gondolkodik rólunk, hogy mi hogy gondolkodhatunk róla, és hogy mik a valóságos dolgok. Ennek gyakran ellentmond az, amit látok, amit hallok, amit érzékelek, és amit érzek. És ilyen esetben Isten arra tanít engem, hogy tegyem félre azt, amit látok, amit érzek, amit hallok, és gondolkodjak az igazság szerint. Szinte olyan ez az állapot, mint amikor kívülről szemlélem a saját életemet. Hogy rendben van, hogy nagyon egyedül érzem magam, de Isten azt mondta, hogy ő velem van. Úgy, ahogy az az érzés, amikor magányosak vagyunk, az nagyon valóságos tud lenni. Nem hív fel senki, nincs velem senki, nem törődik velem senki. De Isten azt mondja, hogy de az Úr velem van minden napon a világ végezetéig. Ez az igazság. És ezt szembe tudom állítani az érzéseimmel, és azokkal a dolgokkal, amit magam körül látok. És ezért mondom, hogy egy bizonyos szempontból egy ilyen tudathasadásos állapotra tanít minket Isten, hogy tegyen félre az észlelt, látható, érző dolgokat, azokat, amiket tapasztalok magam körül, és gondolkodjam az igazság szerint. Emlékeztek a 73. Zsoltára, amit nem olyan rég néztünk meg? Itt volt egy ember, aki elkezdett körülnézni, azt szerint gondolkodni, amit lát maga körül, és hogy milyen torz következtetésekre jutott. Hogyha azt szerint gondolkodom magamról, amit látok magamban, akkor torz képet fogok kapni. Ha azt szerint gondolkodok Istenről, amit érzek néha, akkor torz képet fogok kapni róla. Nekem azt szerint kell gondolkodnom magamról, és Istenről is, amit ő az igéjében mond, amit igazságként olvashatok el. És, néha, és ez felül kell, hogy bírálja az érzéseimet. Ászáf azt írja, nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel-nappal is kitárom feléje lankadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni. Istenre gondolok, és csak sóhajtozom, róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem. Ászáf egy istenfélő ember. Látjuk itt, hogy ő, amikor bajban van, Istenhez fut. De a lelke továbbra is nehéz. A gondolataiban el van csüggedve, és nem tud megvigasztalódni. Azt írja az 5. versben, hogy szemeimet nyitva tartott, szótlanul hánykolódom. Átélted már ezt, amikor valami gyötör, és nem tudsz éjszaka sem aludni? Én ilyen ember vagyok egyébként, amikor zajlik a nap, és világos van, akkor látszólag minden rendben van az én lelkemben, de amikor leszáll az éj, akkor néha akkor jönnek ki a gyötrődéseim, hogy valami nincs rendben, és őrölnek a dolgok. Ilyen helyen lehetett Ászáf, és szemem nyitva tartott, szótlanul hánykolódom. Valaki egyszer azt tanácsolta, hogy amikor nem tudok aludni, akkor ne a bárányokat számláljam, hanem beszéljek a pásztorra. Milyen kiváltság a miénk, hogy Jézus ott van velünk akkor. És Ászáf ezen a helyen az Úrhoz kiállt. Miért van ilyen helyen Ászáf? Nem tudjuk. Azt nem mondja el, hogy miért csüggedte ennyire. De ez a zsoltár leleplezi a gyökér problémát. És ez a lényeg. Ha elmondta volna, hogy az a bajom, hogy nem kaptam fizetésem, és hogy bármit, akkor nem tudnánk hozzá minden helyzetben viszonyulni. De ehhez a konkrét gondhoz igen. Elmondja, hogy mi a probléma. Gondolkozom a régi napokon, a hajdani esztendőkön, eszembe jutnak énekeim éjjelente, szívemben elmélkedem, és ezt kutatja lelkem. Vajon tényleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jó akarata? Végképp elfogyott a szeretete, és érvénytelen lett ígérete? Nemzedékről nemzedékre? Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag? Nem tudjuk, hogy Ászáf miért tart itt, ahol itt tart. De azt tudjuk, hogy mi lett a gond. Hogy mi volt a gond? A gondolkodásában volt egy hiba. Úgy érezte, hogy Isten eltaszította őt. Úgy érezte, hogy Isten szeretete elfogyott feléje. Hogy Isten már nem törődik vele. Azt mondja itt, hogy te, Uram, te már végleg eltaszítottál. Érvénytelen lett az ígéreted. Ezek azok a dolgok, amit érez. Ezek azok, amik az érzései szintjén teljesen a valóságot képviselik. Igaz ez? Tényleg Isten elhagyta őt? Tudjuk, hogy nem. De mégis hányszor érezzük mi magunk azt, hogy Uram, már nem szeretsz engem, vagy már nem törődsz vele, nem akarsz hozzám szólni, nem akarsz megáldani, holott tudjuk, hogy nem ez az igazság. Elfelejtette Isten a kegyelmét, vagy elnyomta irgalmát a harag. Amikor egy ember hagy el minket, egy közeli barát fordít nekünk hátat, ugye milyen fájdalmas ez? De amikor Istennel kapcsolatban érezzük azt, hogy Uram, hát nem törődsz velem, az milyen fájdalmas, nem? Amikor Istenre gondolunk így, hogy hát, Uram, hát te vagy, hova mehetünk akkor? Tudjátok, én azt vettem észre a saját életemben is, de látom más emberekében is, hogy föl szoktuk ruházni Istent emberi tulajdonságokkal. Kivetítünk emberi viselkedés normákat Istenre. Azt gondoljuk, hogy ha ezt teszem, ettől ő meg fog bántódni. És ezzel a viselkedés normával felruházuk Istent, hogy Istent azzal, amit én teszek, haragra gerjesztem. Vagy neki elfogyott a türelme, hiszen már annyiszor elrontottam. És ezek olyan viselkedésformák, amit emberekben látunk, de felruházuk vele Istent. Ezért kérdezi Ászáf ezeket, hogy Uram, már elfogyott a szereteted? Érvénytelen lett az ígéreted? Te már elfelejtetted, hogy mit ígértél nekem? Az emberek tényleg ilyenek. De Isten nem ilyen. Uram, te tettél velem jó dolgokat egykor, te hűséges voltál hozzám, most már nem törődsz velem? Ahol most vagyok, itt nem látnak a szemeid engem. Én azért vagyok nagyon hálás, hogy sok minden miatt, de az egyik oka annak, hogy nagyon hálás vagyok a kapcsolatomért Istennel, hogy mindig őszinte lehetek vele. Hogy egyszerűen elmondhatom neki, hogyha ilyen dolgok gyötörnek engem, mint itt Ászáf. Nem kell úgy tennem, hogy én most jó keresztény vagyok, és olyan dolgokat mondok, ami neki tetszeni fog. Isten nem bántja meg az őszinteségem, Istent inkább az bántja meg, amikor képmutató vagyok. Na, arra haragszik. De ha őszintén elmondom, ami bennem van, arra nem haragszik meg. Elmondhatom neki, hogyha ilyen dolgok vannak bennem. De tudod, mi az a fontos igazság, amit ebből megtanulhatunk? Nézd meg a 11-es verset. Itt a probléma, itt a gond. Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a fenséges jó indulata. Isten nem ember. Amikor ír róla az igen, néha emberi tulajdonságok kapcsán beszél arról, hogy milyen Isten, de Isten nem ember. És ő nem változik meg. Ugyanaz tegnap, ma, és örökkön örökké. Ő nem szeszélyes, ő nem köpönyek forgató, ő nem manipulatív, ő nem változik, ő nem gondolja meg magát velem kapcsolatban, ő nem ad fel engem. Ha valami ígéretet tesz, ő nem feledkezik meg róla, soha. Isten nem ember, nem változik meg. Azt mondja Ászáf, kimondja a lényegét a problémájának. Én azt gondoltam Istenről, hogy megváltozott a jó indulata felé. Ez a probléma. Ez volt a probléma. Ha az egyik nap megtapasztalod Isten jóságát az életedben, Isten a következő nap is ugyanolyan lesz. Hogyha eljössz a gyülekezetbe vasárnap, és Isten szól hozzád, élvezed dicsőítést, annyira közel érzed magadhoz Istent, ő ugyanaz az Isten lesz hétfőn is, meg kedden is. Lehet, hogy nem fogod érzések szintjén megtapasztalni ugyanazt, de Isten nem változott meg vasárnapról hétfőre. Mert ő ugyanaz az Isten minden napon. Az az Isten, aki azt mondja, hogy szeretlek, akkor is szeret, amikor éppen jól vagyok, vagy amikor éppen nem jól vagyok. Amikor éppen a legnagyszerűbb lelki időszakomat élem, akkor is gyönyörködik bennem, és akkor is, amikor éppen a legrosszabb lelki időszakomat élem, akkor is gyönyörködik bennem. Hiszen Krisztusban vagyok. Isten nem változik meg. Azt mondja az ige róla, hogy benne nincs fénynek és árnyéknak váltakozása. Ő ugyanaz hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap. És a következő héten is. Isten jó. Tökéletesen jó. Minden nap. És figyelj rám, vannak nap, amikor ezt megtapasztaljuk, és vannak napok, amikor meg nem. De ez nem változtat a tényen, hogy Isten jó. Minden nap. Ez nem változik meg. És Ászáfnak ez a problémája, hogy olyan helyen van, ahol éppen nem tapasztalja meg, ahol a körülmények, a saját érzései totál az ellenkezőjét mondják. És azt mondja, hogy az volt az én bajom, és elárulja nekünk, mintha itt lenne, most is mondaná, az volt az én bajom, hogy azt gondoltam, hogy Istennek a jó indulata megváltozott. Soha. Azt mondja az ige, hogy az ő szeretete az égig ér, a hűsége meg a fellegekig. Nem változik meg. Néha igenis szükséges, és szükség van rá, hogyha tudjuk, hogy milyen Isten, akkor fogjuk azt az igazságot, és állítsuk szembe azzal, ahogy éppen érezzük magunkat. Dávid, emlékeztek, az egyik Zsoltárban így is ír, hogy Dávid, viszont nem mondja a nevét, de azt mondja, hogy Dávid, az én lelkem kesereg bennem, és miért csüggetsz el? Hát majd dicsérni fogod az Urat, Isten jó, majd meg fogod látni az ő jóságát az élők földjén. Lehet, hogy most éppen nem látod, de majd meglátod, Isten jó. Ne keseredj el, ne csüggedj el én lelkem. Amit tudunk Istenről, az írja felül az érzéseinket. Ez egy furcsa dolog, de azt tudod mondani magadnak, én lehet, hogy úgy érzem most, hogy Isten nincs közel, de tudom, hogy itt van velem, mert megígérte. Emlékezz erre, lehet, hogy úgy érzem, hogy hogy Isten most nem gondoskodik rólam, a körülmények ezt nem mutatják, de azt mondta, hogy törődik velem minden nap. És hogy nem kell aggódnom azért, hogy, hogy mit kell ennem, mit ruházkodjak, és hol fogok lakni, ezeket a dolgokat, ezekről ő gondoskodik. Lehet, hogy most nem látom, de tudom. Ez a hívő ember kincse, mert nem látásban jár, hanem hitben. A Róma 12.1.2 azt mondja, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megértsétek, hogy mi az Isten akarata. Ne a világhoz igazodjatok, hanem itt kell megváltoznotok, mondja nekünk az igerész. Nem azt mondja, hogy Tamás, változtass az érzéseiden, hát ne érezd már magad úgy, hogy egyedül vagy. Ezt nem mondja, az érzéseim ennek nem tudok parancsolni, de a gondolkodásomban meg tudok változni. Amikor úgy érzem, hogy bajban vagyok, amikor úgy érzem, hogy egyedül vagyok, akkor is tudhatom, hogy ő velem van. Na, ez jelenti a gondolkodás megváltozása. Amikor az igazság szerint gondolkodom. Azt mondja Ászáf, az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a fenséges jó indulata. Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdai csodáira, végén gondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon. Azt mondja Ászáf, hogy visszaemlékezem, hogy miket tettél az életembe. Ha abban a pillanatban, amikor tudom, hogy Isten nem változik, ha ebből indulok ki, és visszagondolok arra, hogy miket tett Isten az életembe, hogyan tapasztaltam meg őt máskor, akkor tudhatom, hogy Isten ugyanaz az Isten itt van most velem, a mai napban, és ő nem változott meg. Visszaemlékezem, azt mondja Ászáf, emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Vannak ilyen dolgok, amire egy visszaemlékezhetsz, amiket Isten tett az életedben, amit veled cselekedett. Na, ő ugyanaz az Isten ma, itt, most. Ugyanaz, most. Lehet, hogy most is vannak olyan dolgok, amiben várod, hogy Isten tegyen. Aj, Uram, úgy szeretném. Gyere és gondoskodj, gyere és cselekedj, gyere és menj előttem. Na, ő ugyanez az Isten most. És meg fogja cselekedni. Az emlékezés azért fontos Isten igében, mert rávilágít arra, hogy ki az Isten számomra a mai napban. Amikor olvassuk a Bibliát, a Biblia tele van sztorikkal, tele van történetekkel. Egy jó kis történelmi könyv, nem? De nem csak ez. Ez a könyv nem arról szól, hogy milyen mázlisták voltak ezek a héberek, meg zsidók, hogy ilyen nagyszerű Istenük volt, hogy meg tudta nyitni előttük a Vöröstengert, hogy gondoskodott róluk a pusztában, hogy bevitte őket az ígéret földjére. Ezek nem azért jó történetek, hogy elmondjuk, de jó nekik, ilyen Istenük volt. Ezek azért jó történetek, mert elmondják, hogy milyen Istenünk van nekünk. Ugyanaz az Istenünk, mint nekik. Ő nem változott meg. A Bibliában azért vannak itt ezek a történetek, hogy elmondják, hogy milyen az én Istenem. A Vöröstengeri átkelés. Olvasd el ezeket a történeteket úgy, hogy ez a te Istened ma. Ezt tudja megtenni ma. Ő nem változott meg. Nem azért íródott, hogy tudjuk, hogy milyen volt az Isten akkor, hanem hogy milyen az Isten ma. Ugyanaz az Istenünk van, mint Józsefnek. Aki ott dekkolt az egyiptomi börtönben, de Isten kihozta őt onnan. És Egyiptom második embere lett. Ugyanaz az Istenünk van, mint Mózesnek, akit elhívott a pusztából, a kudarcai közepéből, és ő általa szabadította meg Izraelt Egyiptomból. Ugyanaz az Istenünk van, mint Gedeonnak, aki egy embert, aki magára semmire nem tartotta, azt mondta neki, hogy dicső vitéz, rajtad keresztül szabadítom meg Izraelt. Ugyanaz az Istenünk van, mint Saulnak, aki egy ellensége volt a keresztényeknek, de ő megragadta őt, és a saját apostolává tette. Ugyanaz az Istenünk van, mint Jézusnak. Ugyanaz az Atyánk, mint Jézus Krisztusnak. És sorolhatnám az embereket, a történeteket a Bibliából. Mi lenne, ha úgy kezdenéd olvasni a Bibliát, ahogy engem bátorított ez a Zsoltár, hogy ezek a történetek az én Istenemről szólnak, akit én ma megtapasztalhatok. Na, ezért fordult Ászáf csüggedése hálaadássá. Mert így kezdett el gondolkodni. Ezért írja ezt a 14. verstől. Szent a te utad, Istenem, van-e olyan nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel. Megváltoztattad bocsánat, megváltottad hatalmaddal népedet, Jákob és József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak a vizek és megremegtek. A mély vizek is reszkedtek, a felhők ontották a vizet, a magas fellegek mennydörögtek, nyilait pedig cikáztak. Mennydörgésed hangzott a forgószélben, villámok világították be a világot. Reszketett és rengett a föld. Utad a tengeren átvezetett, ösvényeid a nagy vizeken, lépteid nyoma nem látszott. Mint nyájat úgy vezetted népedet Mózes és Áron által. Ászáf elkezd gondolkodni Isten dolgairól. Elkezd gondolkodni a teremtésről, elkezd gondolkodni, hogy miket tett Isten az ő népével, Áron és Mózes által. És egyszerűen megtelik a szíve hálaadással. Te ugyanez az Isten vagy ma is. Amikor olvasod az evangéliumot, az evangéliumokat, olvasod a történeteket Jézusról, amikor megetette az 5000 embert, ő ugyanaz az Isten ma. Amikor feltámasztotta Lázárt, amikor megnyitotta a vak szemeit, amikor meggyógyította, megtisztította a leprást, ő ugyanaz az Isten ma. Amikor lehajolt ahhoz a paráznanőhöz és mondta, hogy a bűneid meg vannak bocsájtva, ő ugyanaz az Isten ma. Ő nem változik meg. Aki lecsendesíti a vihart, ő ugyanaz az Isten. Nem tudom, hogy igaz-e rád ez a helyzet, amiben Ászáf volt, a csüggedés. De Ászáf leleplezte a hibát, ami miatt csüggedésbe került. Azt gondoltam, hogy Isten megváltozott, de Isten nem változik meg. Olvasd ilyen szemmel az igét. És még egy dolog ebből a Zsoltárból, aztán imádkozhatunk, és tovább megyünk a következőre. Ászáf föltesz egy csomó kérdést a 8., 9., 10. versben. Nézd meg, mennyi kérdése van. De hadd mondjam el azt, hogy Isten ezekre a kérdésekre itt nem válaszol. De mégis Ászáf eljut a hálaadásig. Minket Isten nem a válaszokból éltet. Nem azzal erősít meg, hogy választod a kérdéseinkre. Mi nem a válaszokból élünk, mi az ígéretekből élünk. Ha Ászáf ezekre a kérdéseire választ kapott volna, akkor bólogat, jaj, de jó, és még mindig van kérdés, és mindig lenne egy következő kérdés, mindig lenne egy következő helyzet, és nem segített volna neki igazán. Amire neki emlékeznie kellett, azok Isten ígéretei, Isten igazságai. Na, abból tud élni. Nem ezért mondja az ige nekünk, hogy mi nem látásból élünk, hanem hitből. Kérlek, írd felül a saját érzéseidet, vagy állíts szembe az érzéseiddel azt az igazságot, ami arra vonatkozik. Kinyitod a pénztárcádat, és üres. Uram, már nem gondoskodsz? Isten megígérte, hogy gondoskodik, és nem kell aggódnom. De hát egyedül vagyok. De az Úr azt ígérte, hogy velem van. De hát gyenge a testem, és küzdök ezzel a betegséggel. Az Úr azt mondta, hogy én vagyok a te gyógyítód. Ott vannak ezek az igazságok az igében, amit nekem meg kell ragadnom, és felmutatni igazságként. Azzal szemben, amit érzek, vagy amit érzékelek. Furcsa dolog, nem? De mégis ez az, amire tanít minket Isten. Bízz az Úrban. Bízz az ő szavában. És nézz az igazságra. Szeretnénk, ha imádkoznánk, és utána tovább megyünk a következő Zsoltárra. Ha hozzád szólt valami, esetleg válaszol Istennek, vagy hálát érte, vagy mondj egy imát, és utána kezdjük a következő. Urunk, köszönjük neked ezt a Zsoltárt, köszönjük, Uram, hogy emlékeztetsz minket egy nagyon fontos igazságra, Ászáfon keresztül, hogy ugyanaz az Isten vagy, akiről olvasunk az igében, Uram, aki csodákat tettél a néped között, aki Izrael ellenségeit a tenger mélyére vetette, az, aki Józsué szavára megállította a napot és a holdat az égen. Az az Isten, aki gondoskodtál a népedről a pusztában minden nap. Te voltál felettük felhő, árnyékolva őket, Uram, te voltál az ő vezérük, lángoszlopként jártál előttük, pajzs, előttük és mögöttük, felettük és alattuk. Ugyanez az Isten vagy nekünk is. Oly jó vagy, Uram, és annyira hálásak vagyunk, hogy ismerhetünk. És ezért kérjük, Uram, hogy ismertesd meg magad velünk még inkább. Hadd ismerjük meg az igazságot, hogy ez szabaddá tegyen minket, Uram. Hogy megváltozzunk az értelmünk megújulásával. Hogy a gondolkodásunk az igazság mentén lehessen. Hogy tudhassuk, Uram, hogy te erős vagy, a kezed nem rövidült meg. Te csodákat teszel. Te szeretsz minket minden nap. Köszönjük, hogy jössz visszaértünk. Olyan ígéretek ezek, amik nekünk drágák és kedvesek, Uram. És dicsérünk érte, hálát adunk, Uram. Imádkozom azért, ha valaki el van közöttünk csüggedve, Uram. Kérlek, hogy fordítsd át az ő szívét is, az ő gondolkodását. Hadd jusson el háladásig, Uram. Hadd vesse le magáról a csüggedést, Uram. És hadd öltse fel magára a háladást. Jézus nevében kérjük. Amen. A következő Zsoltár 84. Na, a következő bizonyságtétel lesz ez. Ez már Kóra fiaitól. Az a címe a Zsoltárnak, hogy sóvárgás a templom után. Olvasom nektek a 13 versből álló. 84. A karmesternek a szőlőtaposó kezdetű ének dallamára, Kóra fiainak Zsoltára. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi. Oltáraidnál, seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol, ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásaival. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat, figyelj rám, Jákob Istene. Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátrában lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Kóra fiai, ők is a templomi szolgálatban álltak. Ők is a dicsőítő csapat és a templom dolgaival voltak elfoglalva. És azt írja itt a 11. versben, ami nagyon híres vers. Jobb egy nap az Úr házában, mint ezer másút. Jobb egy nap az ő udvaraiban, az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátrában lakni. Amit itt Kóra fiai mondanak, azt mondja, hogy még a legkisebb, legbénább munka is a templomban nagyobb áldás, mint a bűnösök sátrában dőzsölni. Amiről itt Kórah írnak, Kóra fiai írnak, az egy döntés. Azt mondják, hogy én jobbnak tartom Isten házában egyetlen napot, mint ezer napot bárhol máshol. Mit jelent ez? Azt mondja, hogy ők értékesebbnek tartották ezt. Azt az egyetlen napot Istennel, mint azt az ezer másikat a bűnösök között. Észrevetted, hogy mennyi döntést hozunk egy nap? Hogy hányszor kell ilyen döntéseket hoznunk értékek között? hogy mi az, amit értékesebbnek tartunk, mi az, amit fontosabbnak tartunk. Ezt hívják értékítéletnek. Ez alapján hozunk meg sok döntést. Különösen akkor, amikor kettő vagy akár három dolog közül kell választanunk. Vannak kicsi döntések, vannak nagyobb döntések. Ugye nem sokat szoktunk filózni kisebb döntéseken, akár hogy hogyan öltöztél ma fel, ezen nem kellett agonizálni otthon. Fölvettél egy ruhát, és itt vagy. De vannak olyan döntések, amik sokkal nagyobb horderejűek, aminek hosszabb távú hatása van. És ott eldöntjük, hogy melyiket tartjuk értékesebb útnak, melyiket tartjuk fontosabb útnak. Ugyanígy a dolgoknak, a személyeknek, a kapcsolatoknak értéket tulajdonítunk. Ez alapján hozunk döntéseket. Azt írja Kóra, és ezt látjuk ebből a versből, hogy ő Istent választja. És mennyire bölcs döntése ez, mert Isten az egyetlen, aki meg tud elégíteni teljesen minket. Semmi más. Ő az, aki a lelkünk vágyait, sóvárgását meg tudja elégíteni. Azt írja itt a második, harmadik versben, milyen kedvesek a te hajlékaid, ó seregek úra, sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Tudtad, hogy minden ember sóvárog Isten után? Hát, Tamás, hát én ismerek embereket, akik ezt nem mondanák. Minden ember sóvárog Isten után, csak nem tudja, hogy Isten után sóvárog. Sok ember nem tudja, hogy Istent keresi, mert keresi a megelégedést, keresi a beteljesülést. Minden ember keresi azt, hogy megelégedett lehessen. Csak ezt ők nem Istenbe keresik, mert nem tudják, hogy Isten az, aki megelégíti őket. Keresik őt mindenfelé. Én emlékszem, amikor nem hívőként éltem, én is kerestem azt, hogy mi az, ami boldoggá tesz. Mint minden más ember. Minden ember törekszik arra, hogy az életét megelégítse, hogy betöltse valami. És azt mondja itt a szerző, hogy milyen kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura, sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újjongva kiállt az élő Istenhez. Bölcs felismerés az, amikor rájövünk, hogy semmi más nem elégít meg engem a lelkemben, csak Isten. Emlékszel te is a saját életedből olyan példákra, amiben próbáltad ezt az űrt betölteni? Hogy ott van egy sóvárgás benned, és azt gondolod, hogy biztos sóvárgok valami új cuccra, új dologra, egy új szokásra, egy új kapcsolatra. Legyen az bármi. Az ember sokat kreatív, és sok mindent próbál ide betömködni. Salamon írt erről egy könyvet. Hogy ő hogyan gondolta, a Prédikátor könyvében olvashatsz arra, hogy kipróbált mindenféle dolgot, hogy beillesz ebbe az űrbe, de semmi nem működött. És az volt a vége, hogy ez is hiába való. Ez is hiába való. Én emlékszem, amikor én próbálkoztam, akkor egy ideig a dolgok működtek. A hobbim, én nagyon szerettem biciklizni és kikapcsolódni, a barátaimmal lógni, számítógépes játékot játszottunk, ez a kicsi gyerekkorom. De mindegy idő után üressé vált. És nem elégített meg. Mindig az ember többet akart. A lelke sóvárog valami után. Vannak olyan tanítások, amiben azt mondják, hogy a dolgok, amit birtokolunk, azok rossz dolgok. Én nem szabad így dolgokhoz ragaszkodni. Én azt gondolom, hogy a dolgok egyáltalán nem rosszak. Én kimondottan szeretem a dolgaimat. Szeretem, ha jó dolgaim vannak. A dolgok az semmi baj nincs. Csak amikor oda jutunk el, hogy enélkül nem tudok élni, na az már baj. De nem a dologgal van baj, hanem a vágyainkkal azzal kapcsolatban. Hogy egy olyan dologban keresünk megelégedést, amivel Isten esetleg megáldott minket, de az nem tud megelégíteni minket. Mondok egy példát rá. Akinek van társa, férje, felesége, az talán jobban érti, mint akinek nincs. Nekem, én azt gondolom, hogy Isten a Sárit nekem adta társul, hogy ő Istentől való társ számomra. De egy oltári zsákutca lenne az, hogyha Sáriban keresném a megelégedést. Mert Sári nem tud engem megelégíteni, és én se őt. Isten tud csak megelégíteni. Ádám kapott egy feleséget Istentől, Évát. De Éva nem tudta Ádámot megelégíteni, nem ezért kapta Istentől őt, hanem azért, hogy segítő társa legyen. De hogy továbbra is Isten legyen a megelégedésének a forrása. Ha vannak dolgaid, azokkal semmi baj nincs. Csak ne az legyen a vágyaid és a sóvárgásod beteljesítője. Én emlékszem, amikor megkaptuk az első számítógépünket, kisgyerekek voltunk, az apukánk megvette nekünk, fú, le voltunk nyűgözve. Haszta mindenit. Van egy billentyűzet, van egy monitor, bámulatos volt. Mi voltunk a menők. Ma a telefonom sokkal gyorsabb, mint az a számítógép, ami akkor volt. Emlékszem, amikor megkaptam az első biciklimet, fú, egy BMX volt, ez abból az időből volt, amikor a BMX Banditák című film nagyon menő volt. Én kaptam egy BMX-et. Azt hittem, hogy én vagyok az univerzum legmenőbb sráca, hogy amikor bicikliztem, azt néztem, hogy a kör, hogy mindenki engem figyel, BMX-en van, hát szétzúztam azt a biciklit, hol van az már? Ciki lenne arra fölülni. Volt már úgy, hogy megnéztél egy képet, ami mondjuk 10-15 évvel ezelőtt készült, és rajtad volt a menő ruha, amikor akkor divatos volt, és így megnézed, hogy te jó ég, hogy mertem én akkor ilyet fölvenni, hogy milyen ciki ma ezeket a dolgokat visszanézni, hogy hogy fésülhettem így a hajam, te jó ég, hogy mert az anyukám így öltöztetni engem. Észreveszed, hogy azok a dolgok, amikkel sóvárgunk, azok kimennek a divatból, elkopnak, eltörnek, és egy idő után már cikik. Így nem tudnak minket megelégíteni, nem tudnak minket betölteni. Egyedül Isten tud. Egyedül Isten tud. Az egész világ ezt keresi. Azt mondja a harmadik versben, sóvárok, sőt, eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez. Isten után sóvárok. Az, amiért létezünk, az Istenben nyer értelmet. Sehol máshol. Ő alkotott minket, ő a célt az életünknek. És azt gondolom, hogy egy alapvetően nagyon helyes kérdés, amit föltehetünk mind Istennek, hogy Uram, mi a célod az életemben? Istennek erre van válasza. Eleped, sóvárog az én lelkem. Testem, lelkem, Isten után sóvárog. Míg a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi, oltáraidnál seregek, Ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban lakhatnak, szüntelen dicsérhetnek téged. Boldogok. Tudod, hogy Isten vágyik arra, hogy boldog legyél? Júj, Tamás, hogy mondhatsz ilyet? A keresztények azok akkor lelkiek, amikor olyan komolyak, nem olyan savanyú az arcuk. Egyáltalán nem. Tudod, hogy Isten azt szeretné, hogy boldog legyél? Legfeljebb nem abban az értelemben, ahogy a világ definiálja boldogságot. Boldog, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy az ereje, aki a te utaidra gondol. Ha síralom völgyén mennek és át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásaival. Újult erővel haladnak és megjelennek Istennél a Sionon. A síralom völgyén. Bizonyos fordítások erre azt mondják, hogy Bakká völgy. Ez egy valódi hely. Ez egy sivatag. Ez egy pusztaság. És a szerző azt mondja, hogy milyen boldog az az ember, aki az úrházában lakhat, de utána egyből arról ír, hogy ha síralom völgyén mennek is át. Érezted már magad úgy, hogy itt vagy a gyülekezetben, Uram, itt vagyok a te házadban, veled vagyok, közel vagy hozzám, és utána kilépsz innen, bemész a munkahelyedre, és na, megérkeztem a síralom völgyébe. Itt vagyok újra a pusztaságban, kim vagyok a világban, és száraz, kietlen pusztaság. De milyen jó, amit ír itt a Zsoltáros, azt mondja, hogy ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Források völgyévé teszik azt. Az az ember, aki Isten után sóvárog, aki Istennel jár, az az ember, ha eljut a síralom völgyére, amikor sivatagban, pusztaságban jár, ő lesz képes arra, hogy az források völgyévé tegye. Ez bámulatos. Nekünk, keresztényeknek nem kell azt abban élnünk, abban a vágyban, bárcsak megváltozna a környezetem. Bárcsak megváltozna a munkahelyem. Bárcsak megváltozna a főnököm. Képzeld el, Isten minket tud azzá az emberré tenni, aki megváltoztatja a környezetét. Ez elképesztő. Az az ember, aki Istennel van, ő a síralom völgyét források völgyévé tudja tenni. Nem ő, hanem Isten rajta keresztül. Hányszor gondoljuk mi is, hogy Uram, én el akarok innen menni. Ez egy kősivatag, ez a munkahely. Itt vagyok láncolva, úgy érzem, hogy el kell innen menni. De érdekes, nem azt mondja itt, hogy a síralom völgyéből kijön, és akkor a források között találja magát, hanem azt mondja, hogy a síralom völgyét Isten a források völgyévé teszi. Egy ilyen emberen keresztül. Vannak olyan emberek, akik belépnek egy szobába, és megváltoztatják a teremnek a légkörét. Lehet ez rossz értelemben is, hogy belép, és mindenki így, te jó ég, ő is megérkezett. Lehet ilyen ember is, de nem egy ilyen emberről ír itt az ige, hanem egy olyanról, aki Istent árasztja magából. Belép egy szobába, és mindenki felvidul. Mindenki jobban érzi magát. És Isten embere lehet ilyen ember. A sivatagban jár az ember, a legfontosabb forrás az a víz, amiből ott kevés van. De az az ember, aki Istennel jár, ő tud felfrissülés lenni mások számára. Nem kell várnom, hogy a környezet megváltozzon. Én lehetek az, aki megváltoztatom. Isten embere olyan ember lehet, aki nem a környezete változtat, hanem ő változtatja meg a környezetét. Aki az Úrban gyönyörködik, aki sóvárog Isten után, aki az Úr házában találja az ő örömét. Eszembe jutott Pál és Szilász, akik börtönbe kerülnek, egy sötét börtönbe, és éjfél tálban oda vannak láncolva a börtön falához, és ez a két ember dicséri Istent, jó hangosan, énekelnek, ünnepelnek, ami a börtönben elég ritka jelenség, vannak itt egyébként, akik a börtönben dolgoznak, így szoktátok hallani, hogy így... Egyébként lehet, mert van ott is Istennek munkája, de gondoljátok el, hogy milyen volt ott Pál és Szilász, hogy így ünneplik Istent, és így mindenki hallgatja, meg vannak ezek bolondulva, és akkor egyre jobban figyelik, és látják, hogy ezek örülnek, ezek ünneplik az Istenüket. Éjfélkor dicsőítették Istent, és imádták. Egy börtönben, láncok között. Hogy tudták ezt csinálni? Isten ott volt velük. Isten ott volt velük. Lehet, hogy te érzed úgy, hogy ez a munkahelyhez oda vagyok láncolva, vagy ez a szituációhoz, ez az emberhez, ez a adóssághoz, ez az iskolához. Menj oda Istenhez, mert Isten ott akar lenni veled. Isten ott akar lenni veled ezen a helyen. Nem kell, hogy te elmenj erről a helyről, hogy a síralom völgye megszűnjön, ott akar források völgyét kialakítani. A sivatagból akar oázist formálni. Emlékeztek, hogy Isten mit csinált? Ott ünnepelték az Urat, és Isten földrengés küldött, leestek a láncok, kinyíltak az ajtók, Pál és Szilász kisétálhatott volna. De nem mentek el. Nem azt mondták, hogy na végre, húzzuk innen a csíkot, hanem ott ültek bent. És amikor végre valaki megmozdult, egy börtönőr körülnézett, hogy végen van, elmentek a rabok, mondták, ne öld meg magad, itt vagyunk. És ez az ember megtért, azt mondta, hogy mit kell tennem, hogy elnyerjem az üdvösséget. Egy börtönben. Isten ott volt. Isten meg tudja ezt tenni a mi életünkben is. Ezért mondom, hogy három bizonságot fogunk hallani. Az egyiket Ászáftól hallottuk, most hallunk egyet Kóra fiaitól. Isten ezt meg tudja tenni velünk is. Hogy te legyél az az ember, aki másokat felfrissít. Hogy te legyél az, akiből élő víz folyamai ömlenek. Sokat dumálok, megy az idő. Azt mondja, hogy boldog az az ember, akinek te vagy az ereje, aki a te utaidra gondol. Azt mondja a 8. vers, újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Na, ugorjunk a 11-esre. Azt mondja, bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint 1000 máshol, jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátrában lakni. Miért jobb egy nap Istennél, mint 1000 másút? Miért gondolkodik így Kóra? Kóra fiai. Azért, mert Isten az, aki megelégíti. És ezért mondja azt, hogy egyetlen nap veled, Uram, jobb nekem, mint dőzsölni a bűnösök sátrában 1000 napon át. Egyetlen nap a te küszöbödön állni, az előszobából kukucskálni befelé, jobb, mint a bűnösök sátrában élvezni minden dolgot. Pár példát föl is sorol erre. Azt mondja a 12. vers, mert nap és pajzs az Úr. Kegyelmet és dicsőséget ad az Isten, nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fethetetlenül élnek. Isten nap és pajzs. Kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Tudtad, hogy Isten ki akarja árasztani rád az ő kegyelmét? Rajta vagy a listán, akire ki akarja árasztani. Jaj, Tamás, de nem is tudod, hogy én hogyan élek, hogy miket teszek. Tudod, hogy ettől teljesen független ez? A kegyelem Isten meg nem érdemelt jó indulata. A cselekedeteinktől teljesen független. Kegyelmet és dicsőséget ad az Isten az övéinek. Ki akarja árasztani ránk ezt a kegyelmet? Mert ő jó. Rajta vagy a listán, ne félj. És azt mondja, hogy kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Van egy történet, amit nem akarok részletesen elmondani, de ha valakit érdekel, akkor elhoztam DVD-n, majd megnézheted. Egy szörfösről szól, aki az egész életét felrakta arra, hogy ő profi szörfös lesz, és megnyeri a legnagyobb szörfversenyt Hawaii-ban. Ez az ő története, és csak nagyon röviden elmondom, mert a vége elég csattanós. Egész életében küzd, és eljut arra a pontra, hogy részt vehet ezen a nagy versenyen, ahova mindig csak meghívják a versenyzőket, a legnagyobbakat. Meghívják őt is, és megnyeri ezt a versenyt. És úgy érzi, hogy az élete csúcsán tart. Hogy innen följebb ő már elérte az élete álmát. Ez az igazi dicsőség. Ragyog majd az újságírók előtt, ragyog majd a médiában, megnyerte a legnagyobb versenyt. És képzeljétek el, megnyeri a versenyt, készülnek az eredményhirdetésre, jönnek a fotósok, a sajtó, és amikor adják át az érmeket, akkor egy olyan vihar kerekedik, ami a semmiből jött, és elmossa az egészet. Az egyik pillanatban dicsfényben úszott ez az ember, a következő pillanatban a part üres volt. És arról beszél az ember, hogy az a kontraszt, amit átért, az megdöbbentette. Hogy mennyire üres az a dicsőség, ami Isten nélkül való. Ez az ember megtért és lelkipásztor lett a Golgotában egyébként, ez így az ő visszaemlékezése videófelvételekkel. Az a tündöklés, ami a dicsőség, ami volt az életében, így puk, mint egy lufballon kipukkant. De azt írja itt ez a zsoltáros, hogy kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Amit Isten ad dicsőség, az nem ilyen. Még egy gondolat ebből a zsoltárból. Azt írja, hogy nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Mit jelent ez? Elmondom máshogy. Isten semmi jót nem tart vissza tőlünk. Elhiszed ezt? Ezt mondja itt. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Ezek most mi volnánk. Isten semmi jót nem tart vissza. Én néha azt gondolom, hogy igen. Néha úgy tudnék még egy pár jót felsorolni, de a valóság az, hogy semmi jót nem von meg tőlem Isten. A kérdés az, hogy én mit tekintek jónak. Na, itt szokott a Bibi lenni. Hogy á, Uram, én nagyon jónak tartanék ettől egy nagyobb házat, egy szebb otthont, egy jobb munkahelyet, egy nagyszerűbb, ezt van. Azt mondja az ige, és e szerint kell gondolkodnom, hogy Isten semmi jót nem tart vissza. Ami jó és számomra áldás, azzal Isten megáld engem. Amikor a gyermekeimet nevelem, ők elég sokszor megkérdőjelezik az én szándékomat, mert azt gondolják, hogy ahogy én döntöttem, az számukra nem jó. Ők még nem értik. Csak én, mint apa, azt tartom a szemem előtt, hogy nem a pillanatnyi élvezetüket szolgálom, hanem azt szeretném, hogy a lehető legjobb irányba menjen az életük. Ők ezt nem mindig gondolják így, de mint apa, én a legjobbamat akarom nekik adni, hogy ők élvezzék ezt. Isten még inkább ilyen. Én el kell, hogy tudjam fogadni azt. Figyelj, el kell, hogy tudjam fogadni azt, hogy Isten a legjobbját akarja nekem adni. Ezért imádkozott Jézus a kertben úgy, hogy Uram, ha lehet, távozzon el tőlem ez a pohár. Jézus jónak tartotta volna, ha az a pohár, akkor eltávozik tőle. De azt mondta, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Legyen meg az életemben az a jó, amit te terveztél. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Tudunk ilyen döntéseket hozni? Nagyon nehéz. De ez egy érettség. Amikor azt mondom, hogy Uram, én nem azt keresem, ami pillanatnyilag jó nekem, hanem akár még azt is választom, ami pillanatnyilag nehéz és fájdalmas, de mégis ez az, amerre vezetsz engem, mert ez szolgálja az én javamat. Ez egy nagyon nehéz döntés, de elhiszed, hogy így van. Elhiszed, hogy Isten semmi jót nem tart vissza tőled. Jézus azt mondja, ha valaki engem akar követni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem. Na ez az a jó, amire von. Na ez az a jó, amit nem tart vissza tőlünk. Egy nap az Úrnál jobb, mint 1000 másod. Jaj, Tamás, remélem eljutok én is erre a lelki érettségre. Nem! Ez nem egy olyan dolog, amit évek után eljutunk, hogy majd egyszer én is így fog gondolkodni. Nem, ez az, amit én ma eldönthetek, hogy így akarok élni. Egy nap, Uram, veled jobb, mint 1000 másod. Ez egy döntés. Hozd meg ezt a döntést, velem együtt. Egy nap veled, Uram, sokkal jobb, mint bárhol máshol, amiután sóvároghatnék. Ez jobb veled. Mai nap. Szeretném, ha imádkoznánk, és az utolsó Zsoltár rövidebb lesz, nem akarlak titeket kimeríteni, de még lesz egy. Imádkozzatok, ha Isten szólt hozzátok. Többen is imádkozhattuk, nem csak egy. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te egy olyan Isten vagy, aki minden szükségünkre választ tudsz adni. Uram, hogy minden, amire valaha az életemben szükségem lesz, azt megtalálom benned, Jézus Krisztus. Köszönjük, Uram, hogy benned nem csalódunk. Uram, hanem ahogy megismerünk téged, egyre izgalmasabbá válsz számunkra. És valóban, Uram, milyen áldás lehetett az életünkben az, hogy rájöhettünk erre, hogy rád van szükségünk. Hogy nem dolgokra van szükségünk, nem kapcsolatokra, nem emberekre. Ezekkel mind megáldasz minket, és köszönjük szépen. De Uram, olyan áldás, Uram, hogy megengedted, hogy meglássuk, hogy rád van szükségünk. Hogy te vagy a megváltónk, te vagy az Istenünk, te vagy az, aki újjászültél a lelked által minket. És Uram, kérlek, hogy taníts minket arra, hogy téged válasszunk, Uram, hogy azt mondjuk a lelkünkben, a mai napban is, hogy egy nap jobb veled, mint 1000 másod. Hogy meghozzuk ezt a döntést. Én köszönöm, Uram, hogy ha a síralom völgyén is megyünk át, egy száraz pusztaságban, Uram, te ott vagy velünk, és Uram, te az források helyévé tudod változtatni. Töltsd be a lelkeddel minket, Adj inni az élő vízből újra, Uram, hogy források törjenek fel a mi életünkből, hogy mi magunk megelégedetten élhessünk, és mi másokat is fel tudjunk frissíteni, Uram. Köszönöm, Uram, hogy megengeded néha azt, hogy pusztaság helyére kerüljünk, de ott tapasztaljuk meg ezt a tulajdonságodat, Uram, hogy Te örök életre való forrás vagy nekünk, hogy Te vagy minden. Jézus nevében hálát adom neked, Uram. Ámen. Még egy Zsoltár, 86. Dávid, a harmadik tanítónk ma. Azt mondja itt az első vers. Dávid imádsága. Figyelj rám, és hallgass meg, Uram, mert nyomorult és szegény vagyok. Hát Dávid épp nem a legjobb napjait éli. Ez nyilvánvaló az első versből. Nyomorult és szegény vagyok. De azt mondja utána, hogy tartsd meg életemet, mert híved vagyok, Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik. Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok minden nap. Örvendesd meg szolgád lelkét, mert hozzád emelem lelkemet, Uram. Annyira szeretem ezt a mondatot, amit Dávid mond. Uram, hozzád emelem a lelkemet. Dávid fogta a saját lelkét, szinte így kézbe vette, és azt mondta, hogy Uram, én a lelkemet hozzád emelem. Nyomorult és szegény vagyok. Éppen nagyon küzd. Nem tudjuk, hogy mi baja van. Valamiért megint nagyon küzd Dávid. Sok ilyen küzdelmet élt meg, de azt mondja, és ezt el szeretném tanulni. Uram, én hozzád emelkedem lélekben. Én azt gondolom, hogy itt az idő, hogy te is ezt tedd. Hogy fogd a te lelkedet, és emeld Istenhez. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nem én akarom Istent bevonni a nyomorultságomba, hogy Uram, kérlek, áld meg az életemet. Ez egy jó imádság, de van ennél egy jobb. Uram, én a lelkemet hozzád emelem. Én szeretnék része lenni annak, amit te csinálsz. Nem azt kérem, hogy gyere le ide és itt áldj meg, hanem Uram, emeld föl a lelkem a te dolgaidba. Hadd vonódjak bele abba, amit te csinálsz. Miért képes erre Dávid? Nézd meg, azt mondja az 5. versben, mert te jó vagy, Uram, és megbocsájtasz, mert nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Dávid tud valamit Istenről, még azon a helyen is, ahol nyomorultul és szegényül érzi magát. Azt mondja, hogy mert te jó vagy, Uram. Azzal kezdtem ezt a bibliaórát, hogy három ember, három bizonyságtétele. Dávid bizonyságot tesz nekünk arról, hogy a nyomorúság helyén Isten jó. Mert Isten jó mindenkor. Mert te jó vagy, Uram, és megbocsájtasz. Nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak. Dávid itt három dolgot biztosan tud. Isten jó, Isten szereti őt, és a hozzá kiált meghallgatja. Három sziklaszilárd dolog. Isten szeret engem, Isten jó velem, hozzám, és Isten meghallja a kiáltásomat. Isten mindig ilyen. Van, amikor úgy gondolkodunk, hogy én most nem vagyok olyan állapotban, hogy Istenhez menjek. Én olyan dolgokat tettem, ami Istennek nem tetszik. Beszennyeztem vagyok. Nem az vagyok, aminek lennem kéne. Pont. Igen. De ennek van egy folytatása. Én nem az vagyok, aminek lennem kéne, de te most is szeretsz. Én nem azt tettem, amit te helyesnek tartasz, de Uram, te megbocsájtasz. Uram, én esek, kelek és béna vagyok, de Uram, ha hozzád kiáltok, te meghallgatsz. Hozzád emelem a lelkem Jézus Krisztus vérén át. Hozzád megyek újra. A másik dolog, amit Dávid sziklaszilárdan tud, nézd meg, a 8-as és 10-es vers. Nincs hozzád hasonló, Uram, az Istenek között, műveidhez fogható nincsen. Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek. Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül. Dávid tudja, hogy kicsoda Isten. A másik dolog, hogy Dávid tudja, hogy mit tett Isten, és mit tehet. Azt mondja a Jeremiás könyve, 33. rész, kiálts hozzám, és válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyről nem is tudsz. Tehát van számára lehetetlen? Uram, te csodákat teszel, és te vagy Isten egyedül. Dávid a nyomorúság helyén azt mondja Istenről, hogy Uram, te csodákat teszel. Te vagy az Isten, és nincs rajtad kívül. Újra mondom nektek, amit az első, a 77. Zsoltár kapcsán is, hogy amikor olvassuk az evangéliumokat, Isten ugyanaz. Ugyanazokat a csodákat tudja, és szeretné megtenni a mi életünkben is, amikről ott látunk. És a harmadik dolog, amit ebből a Zsoltárból ki szeretnénk emelni, az a 11. és a 13. versben van. Így hangzik. Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságot szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet, magasztallak, Uram Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké, hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentettél. Dávid tudja, hogy kicsoda Isten, Dávid tudja, hogy mit tehet, és mit szeretne tenni, és a harmadik dolog, hogy tudja, hogy Isten legjavában lehet része. Azt mondja, taníts engem az utadra, Uram, hogy igazságot szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet. Dávid imádkozik azért, hogy olyan kapcsolatban élhessen Istennel, hogy minden javából, minden áldásából részesülhessen. Ez nekem annyira tetszik. Nem tudom, hogy Dávidnak éppen mi baja van, hogy miért érzi magát nyomorultul. Emlékeztek, nagyon sokszor volt baja azzal, hogy ellenség tört rá, hogy Saul üldözte, hogy Absalom elkergette. Egy csomószor volt nyomorúsága. De itt nem azért imádkozik, hogy Uram, öld meg ezt, intézd el azt, változtass meg a körülményeimet, hanem Uram, tedd az én kapcsolatomat olyanná veled, hogy én minden javadból részesülhessek. Én azt gondolom, hogy Isten szándéka, hogy minden jóval megáldjon minket. És fontos lenne, hogy egy olyan kapcsolatért imádkozzunk Istennel, hogy ebben nekünk részünk lehessen. Hogy élvezhessük azt a jóságot. Azt mondja Dávid konkrétan, hogy taníts engem az utaidra, hogy igazságot szerint járjak, mert Isten ezen az úton árasztja ki az áldásait. Amikor én ezen a helyen járok, nem azért, mert megérdemlem, hanem azért, mert éppen azon a helyen járok, ahova önti az áldásait. Három Zsoltárt néztünk meg ma. Nem tudom, hogy mi volt az üzenet neked, amit így összeállt. Nekem összecsengenek ezek a Zsoltárok. Hogy ne a szerint gondolkodjak Istenről, amit érzek, hanem a szerint, amit az ige mond. Az igazság szerint gondolkodjak róla. Jézus bemutat nekünk egy olyan kapcsolatot az Atyával, amiről olvasunk az evangéliumokban, amiben nekünk is részünk lehet. Figyelj, idézőjelben, ő nem csak azért jött, hogy a keresztre menjem. Mert akkor megjelent volna 33 évesen, és másnap fölfeszítik a Golgatán a keresztre. Ő leélt egy életet, 33 évet, és felállított előttünk egy példát, hogy milyen kapcsolatban lehetünk Istennel. Hogyan élvezhetünk minden jót, amivel az Isten meg akar áldani? Jézus nem volt gazdag. Nem volt egy hely néha, ahol lehajtsa a fejét. Amikor el akart mondani egy példázatot egy pénzdarabról, kölcsön kellett kérnie egyet valakitől. Esetleg adnátok egy? Kinek a képe van ezen, emlékeztek? De mégis a teljességében élt Isten legjobbjának. Élvezte az Istennel való kapcsolatát. Én azt szeretném mondani nektek most, hogy így a végén imádkozzunk a mi kapcsolatunkért Jézussal, az Istenünkkel. Hogy olyan kapcsolatban élhessünk, amikor élvezzük őt, élvezzük az ő jóságát, és mindenben részesülünk, amit ő nekünk szeretne adni. Azt mondja az ige, hogy az, aki minket megváltott, aki értünk, az a tulajdon fiát odatna, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent, amire szükségünk van. Hát én szeretnék azon a helyen lenni, ahol ezt meg is tudom tapasztalni. Egy olyan kapcsolatban. Imádkozzunk ezért. Uram, taníts minket a te útjaidra. Jézus, köszönöm ezt a estét, és köszönöm ezt a Zsoltárt, ezt a 86. Zsoltárt is, Uram. Mi is elmondjuk, Uram, tiszta szívből, hogy nincs hozzád hasonló Isten. A műveidhez, a tetteidhez fogható nincsen. Köszönjük, Uram, hogy velünk vagy, Uram. Köszönjük, hogy szeretsz minket. Az az imánk, hogy taníts minket a te útjaidra. Hogy az igazság útján járjunk. Ott legyünk, Uram, ahova árasztod az áldásaidat, Uram. Köszönöm, hogy nem feltételekhez kötöd. Nem az Ószövetségben élünk, Uram. Amikor, ha mi jól cselekszünk, megáldasz, ha nem, akkor átok alá kerülünk. Köszönöm, hogy minden feltétel teljesült Jézus Krisztusban, és minden ígéret ő benne számunkra igenné és ámenné vált. Köszönünk, hogy te benned lehetünk, Jézus, és benned részesülünk Isten áldásaiban, a te kegyelmed bőségében. Ahogy írja az Efézusi levél, hogy arra váltottál meg minket, hogy a kegyelmed magasztalására éljünk. Hogy megtapasztaljuk a te kegyelmed gazdagságát az eljövendő korszakokban. Uram, milyen jó vagy hozzánk, Uram. Milyen nagy a te szereteted irántunk. Uram, kérlek, imádkozunk így egy szívvel, egy lélekkel a kapcsolatunkért te veled, Uram. Hogy engedd, hogy növekedjen. Hadd ismerjünk meg téged jobban. Uram, mert ez az ismeret gazdagít meg igazából. És köszönjük, Jézus, hogy bemutattad nekünk, hogy milyen kapcsolatban lehetünk az Atyával. Hogy milyen áldás az, ha függünk az Atyától, ha ránézünk, Uram. Taníts minket arra, hogy töltsünk időt veled, Uram. Amikor minden más ez ellen megy, Uram, akkor is emlékeztess és segíts, hogy oda tudjunk ülni eléd. Hogy engedjük, hogy a lelkünk sóvárgását beteljesítjük. Betöltsd, Uram, mert csak te nálad csendesül el a lelkünk. Te elégítesz meg minket. Köszönjük Ászáf, Kóra fiai és Dávid bizonságtételét, és hogy mind ugyanarról szólhatnak. Taníts minket az igazság szerint gondolkodni, Uram. Hogy ne az érzéseink, ne az érzékeink szerint nézzünk rád, és ítéljünk meg téged. Hanem gondolkozzunk az igazság mentén. Köszönjük, hogy kezünkbe lehet az igazság. Jézus, te vagy az igazság. Taníts minket a te útjaidra, Uram. Nevelj fel minket felnőtt korra, Uram. A hitben. És hadd mondhassuk el, Uram, mi is, ahogy a Zsoltáros is, hogy egy nap jobb a te házadban, mint ezer másod. Hogy soha nem volt jobb kapcsolatom Istennel, mint most. Köszönjük, hogy velünk vagy, Jézus. A te nevedben imádkoztunk. Ámen. Ámen. Isten áldjon. Itt a film, ha valaki kíváncsi rá, angolul van, de nagyon szívesen odaadom. És nézzétek meg.